vagy amiatt, mert távol valami rossz minőségű kájába kell fűtened otthon, és hogy mennyivel könnyebben rád legyintenek, hogy te paraszt vagy, vagy cigány, vagy szegény, vagy nem tudom, és hogy...
Állni valaki egy banki hitelmoratórium ajánlatot? Mert ha nem, akkor válságba kerülhet a családja, éhen halhat, megfagyhat.
Abszolút.
És hiába kapja meg az adott összeget, nem tud egy hitel lehetőség felett dönteni, nem tud egy befektetés mellett dönteni, hanem sodorja az élet. Te is beszéltél a szociopoli játékról, amelyik nagyon jól meg tudja mutatni, hogy melyek azok a helyzetek, amikor pontosan tudja, hogy rossz döntést hoz, és nincs más lehetősége, mint egy rossz döntést meghozni. És e fölött van az, amikor nem veszi észre, hogy rossz döntést hoz.
Az jutott eszembe, hogy nekem egyébként most pont a 8-os a nagyobbik lányom, és nekik van most az iskolában egy olyan óra, amit azt hiszem állampolgári ismereteknek hívnak, most erre nem vennék mérget, de hogy ilyen pénzügyi alapismeretek lesz az egyik fő része. Úgyhogy ebben van valamiféle változás, úgy tűnik, nyilván ez egy, ez, vagy nem nyilván, ez egy elitiskola, tehát nem tudom, hogy széles körben mi a helyzet. Azt gondolom, hogy ez a nemzeti alaptantervnek valamiféle ilyen kötelezősége, de azt is gondolom, hogy ahol nincs erre kapacitás, akár mondjuk pedagógus szinten, vagy tudás, ott nyilván hasonló történik, mint az én iskolába járásom alatt szintén szerintem volt állampolgári ismeretek óra, ami helyett történelmet tanítottak, szóval nem tudom, hogy mennyire működik a gyakorlatban ez a rendszer, de egy történetet akartam neked hozni, a kultúra kapcsán jutott eszembe, hogy most Pécs azért is nagyon jó hely, mert Pécsen van közösségi alapítvány, Budapesten is van egyébként több kerületben, például Ferencvárosban tudom, hogy van a Ferencvárosi közösségi alapítvány, tehát az volt az első Magyarországon. Nem tudom, hogy a nézők, hallgatók meg, hogy te is mennyire vagy így otthon a közösségi alapítványok életében. Ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen helyi erőforrásokat akar gyűjteni ahhoz, hogy aztán helyi ügyeket támogasson. Tehát, hogy annak a felismerése, hogy a közösségnek vannak gazdagabb tagjai, akik ezáltal tulajdonképpen egy közvetítő a közösségi alapítvány, aki azt vállalja, hogy törvényesen, átlátható módon tulajdonképpen begyűjti ezt a pénzt, és aztán továbbadja projektekre. És most éppen zajlik egy ilyen kampányidőszak a Pécsi Közösségi Alapítványnál, és az egyik kampány arról szól, hogy ebben az elit iskolában, ahol az én gyerekeim is járnak, oda gyűjtenek arra, hogy ezek a diákok eljussanak a múzeumba Pécsen, ahol egy fél éve nyílt, azt hiszem, egy ilyen nagyon klassz, átfogó kiállítás tulajdonképpen a város történetéből, tehát hogy egy ilyen modern hely történeti kiállítást csináltak. És szerintem ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy mennyire fontos a jelenlegi állam számára a kulturális élet, a közművelődés, hogyha egy múzeumnak igazából nincs annyi forrása, hogy iskolai programokat csináljon. Tehát vannak benne múzeumpedagógusok, annyi forrása van, vagy azok valahogy így. De hogy arra mondjuk, hogy nem tudom, kedvezményes jeggyel lehessen jönni, az nincs. És ehhez képest akkor még a középosztály, meg a fölötte lévő társadalmi csoportok gyerekeinek kell arra gyűjteni, hogy ők aztán elmenjenek ebbe az alulfinanszírozott múzeumba. Szóval hogy ez szerintem egy ilyen nagyon bizarr dolog. Na, ez a szó jutott eszembe. Szóval, hogy nagyon messze vagyunk még azt hiszem attól, amikor, ha ez a jelenlegi állapot, amikor arról beszélünk mondjuk, hogy az állami rendszerek hogyan tudnak valamiféle ilyen esélyteremtés irányába működni.
Másodszor hozott szóba az államot, másodszor nem reagálok rá, nagyon egyszerű okból, aki értékek szerint viselkedik. Azzal tudok beszélni, mert van miről, akkor is, hogyha ezek az értékek nagyon eltérnek, vagy a fontossági sorrendjük az ő fejében nagyon eltérnek attól, amit én gondolok. De ahol ki is jelentik, hogy nem értékek, hanem érdekek szerint viselkednek, ott nincs miről beszélni, mert bármiben megállapodunk, ha 5 perc múlva más az érdek, akkor más fognak csinálni. Tehát egyszerűen nincs értelme az egyeztetésnek. Valójában ezzel most rá is akartam kanyarodni arra, hogy engem rendkívüli módon érdekel az, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan viselkednek, hogyan állapítják meg dolgok fontossági sorrendjét azok, akik más értékek szerint gondolkodnak. Nagyon tervezek az enyémtől jelentősen eltérő értékrenddel gondolkodó emberekkel is különféle műsorokat. Ugyanis, és az előbb hiányoltad a provokatív kérdésemet, na, megfelelően hiába, következőről van szó. Rengeteg olyan jelenség van, amiről mi is tudjuk, hogy nem stimmel. Mi, akik olyan értékek szerint gondolkodunk, mint jogegyenlőség, emberi méltóság, ezek a klasszikus évszázados liberális értékek, vagy szolidaritás, elesettek támogatása, mint a klasszikus évszázados baloldali értékek. Közben muszáj megjegyeznem, hogy rengeteg olyan intézmény, még pártot is tudok, amelyik egészen más felé megy, mint ami az ászlajára van írva. Tehát most nem arról beszélek, hogy ki nevezi magát liberálisnak vagy baloldalinak, hanem melyek ezek a klasszikus értékek. Szóval, akik e szerint élünk, azok is nagyon pontosan tudjuk, hogy léteznek emberek, százezrével, akik visszaélnek mondjuk a segélyezéssel, léteznek emberek, akik visszaélnek azzal, hogyha megélhetési bűnözésnek minősül, amit csinálnak, akkor enyhébb a megítélés, léteznek önkényes lakásfoglalók, léteznek olyanok, akik nem is gondolkodnak másban, mint hogy a szürke-fekete gazdaságban élnek meg. Na most erre a jobb oldal tiltással reagál, ellenőrzéssel, korlátozással, odacsap. A klasszikus baloldal és liberális oldal gyönyörű megoldásokat mond, de azok évtizedes vagy nemzedéknyi ügyek. Nekünk is kéne valami azonnali megoldást mondani. Többször idéztem azt is, hogy egy kedves hozzátartozó mentőzik. És ő mondta azt, hogy amikor baj van, baleset van, akkor először is mentünk. Ha sikerül az állapotot stabilizálni, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy ki volt a felelős, meg hogyan tovább. Én most úgy érzem, hogy nekünk nincsenek azonnali megoldásaink, vagy nem mondunk azonnali megoldást, ezzel viszont kaput nyitunk egyfajta pusztító és önpusztító megoldás sorozatnak.
Hát csak nagyon bólogatni tudok egyelőre.
Ez nagyon kínos, én azt reméltem, hogy mondani.
Az jutott először eszembe, hogy elkezdtél beszélni, hogy szerintem van a... Na, tehát, hogy attól, hogy mi nagyon hiszünk, nem tudom, az én buborékomba, az emberi jogokba, és hogy meg az értékeinkbe, hogy attól még nincs mindig igazunk. És szerintem sokszor az valahogy így legalábbis ahogy előadjuk, vagy a narratívája ennek, mint hogyha ha mindig igazunk lenne, és hogy olyan nincs.
Magunk között szólva nem merjük hangosan kimondani azt, amikor nincs igazunk, mert félünk, hogy a jobb oldal belekapaszkodik.
Hát lehet, igen, és akkor így ez a kör, és lehet, hogy ez van a eredetileg a jobb oldalon is, szóval, hogy föl kéne ezt fejteni, az biztos, hogy hogyan teremthető meg így a közös nyelv, vagy a közös gondolkodás. Szóval összességében én azt hiszem, hogyha értékekhez megyünk vissza, azért nagyon sok olyan érték van, amit nem fog vitatni egy jobb oldali, meg egy bal oldali sem. És hogyha Ha ebből tudjuk valahogy kibontani, akkor van esélyünk. Az jutott eszembe, ahogy így feltetted a kérdést, és magamon is tapasztalom ezt az élből elutasítás dolgot, hogy mondjuk amikor a közmunka megjelent, hogy annak mindjárt volt egy olyan narratívája, hogy ez rohadékság az én buborékomban. És én is ebben a dologban voltam, és azt is gondolom egyébként, hogy ahogy működik a gyakorlatban az rohadékság, mert egy ilyen modern hűbéri
Igen.
rendszert értelmetlenül csinál, de az alap gondolat, és tényleg sok olyan visszajelzés volt, hallottam én is ezekben a falusi közösségben, hogy dolgozunk kis civil szervezetekkel, és fog beszélgetni ilyen témákról, ahol azt mondták, hogy azért ennek mégiscsak volt jelentősége magának az embernek, aki közmunkás lehet, hogy akkor ő, tehát hogy egy ilyen státusszá, egy ilyen pozitív önmegerősítésé változott, amit meg lehetett volna, vagy lehetne is ezután is jóra használni, és nem arra, hogy akkor kikapja meg,
Igen,
és a
igen.
polgármester visszaél mondjuk a hatalmával ennek kapcsán, hanem hogy jó, és hogy na, szóval szerintem ez klasszikusan egy olyan dolog, és biztos össze lehetne szedni még egy csomó ilyet, amikor már egyszerűen az, hogy melyik oldalról érkezik az ötlet, az befolyásolja azt, hogy a másik mit szól hozzá, és nem.
Igen, ez nagyon kínos. Nagy elhatározásom, hogy a következő hónapokban nagyon sokféle emberrel leülök így beszélgetni, és elárulom neked, hogy milyen trükköt találtam ki. Azt hiszem, a Lean módszerben nevezik öt miért módszernek. Azt találtam ki, hogy akármelyikünk akármit mond, először is. Ha a másik mond valamit, akkor én elismétlem, hogy szerintem ő mit mondott, derüljön ki, hogy félreértettem-e. Ez lehet, hogy lassú, lehet, hogy unalmas, de annál lassabb nincs, mint amikor félreértik egymást. És utána akármi hangzik el, udvariasan megkérdezem, hogy ezt miért mondta. Ami nem azt jelenti, hogy nem értek egyet vele, az se jelenti, hogy egyetértek. Azt jelenti, hogy a harmadik, negyedik, ötödik miértnél el akarom érni, hogy milyen tényleges értékek vannak mögötte. És fogadást merek kötni arra, hogyha felsorolunk 20 fontos értéket, abból 18 azonos lesz. Csak amikor ezek ütköznek a napi gyakorlatban, és én még mindig hiszek abban, hogy erről lehet beszélni, néhai nagy mentorom bölcsünk mutatása szerint, aki azt mondta, hogy a jó vitát onnan lehet fölismerni, hogy a hozzászólás a vita tárgyáról szól, és nem a másik hozzászólóról. Ebből a szempontból egy kicsit hasonlítok, nem tagadom, a kis hercegbeli földrajztudóshoz, aki azt mondja, hogy az ember egy ideiglenes jelenség, ott egy hegy, arról beszéljünk. Az tényleg ott van, ott is lesz, írjuk le, hogy az milyen. Az, hogy ebben a pillanatban most mi a véleményünk róla, és ki mit mondott, ez egy átmeneti állapot. Úgyhogy én ezt próbálom a következő hónapokban, és előre jelzem, hogy lesz olyan alkalom, amikor azért foglak megkeresni, hogy András, beszéltem valakivel ezt, és ezt mondta, tudunk telefonon 5 percig beszélni róla, kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztaltál. Nem utolsó sorban azért, amire utaltál is, akartam én is szóba hozni az EIHA társaságot, az emberi jogi nevelők hálózatát, ahol te is kapcsolódsz a felnőtt oktatáshoz. És engem az érdekel igazán, hogy aki már túl van az iskolás koron, ő vele mit lehet kezdeni, illetve ő mit kezdhet önmagával.
Én egyébként alapvetően most pont a kisebb lányom kérdeztem, szerintem ma vagy tegnap reggel a buszon, hogy én végül is mit tanultam az egyetemen, és hát mondtam neki, hogy hát mindenfélét, aztán mindent abba is hagytam, de hogy mit kellett tanulni ahhoz, hogy én azt csináljam, amivel foglalkozok. És mondtam neki, hogy hát két dolgot tudok szétválasztani, tehát én az úgymond ilyen pedagógiai munkámat, azt tréningeken tanultam általában nemzetközi tréningeken, ugye összezártak minket jó sokan mondjuk 5-6 napra, és akkor ott saját élményekből kiindulva dolgoztunk, hogy akkor miért ezek az értékek, milyen érzéseket vált ki, hogy történik ez, és aztán mindig abba az irányba ment tovább, hogy akkor nézzük meg, milyen módszereket használtunk, hogy ezek előjöjjenek belőlünk, és hogyan lehet ezt másokkal használni. Tulajdonképpen ez volt
Igen.
a gyors talpaló, hogy így mondjam, és mondtam neki, hogy a másik meg, amit ahogy elsajátítottam, hogy egy civil szervezet hogy működik, hogy elmentem egy civil szervezethez először önkénteskedni, aztán dolgozni, és elkezdtem lemásolni tulajdonképpen a saját tapasztalataim alapján, hogy hogy lehet jól csinálni valamit, és szerintem a felnőttekkel igazából ilyen tapasztalati módon lehet, illetve abba a helyzetben hozni őket, hogy két dolog, igen. Az egyik az, tehát hogy végig gondolja, hogy reflektáljon arra, hogy mi miért történt vele. És ez nagyon sok, tehát hogy ez sok embernél nem zajlik le igazából, de ez is egy tanulható
Sodorja az élet, és nem áll meg egy pillanatra
dolog. Igen.
körülnézni.
Szerintem ez az egyik, és a másik dolog, ami meg szintén vagy a családból hozza valaki, vagy egyébként szerintem az oktatási rendszerből is hozhatja. Egymásnak is segíthetünk ezzel, hogy elhidd azt, hogy változhatsz, és hogy van hatalmad úgymond a saját életed felett, meg a körülményeid felett, és hogy még mindig szoktam mondani ilyenkor példának, hogy mondjuk a Város Mindenki csoport, ahol ugye hajléktalan aktivisták álltak ki, meg állnak ki máig mondjuk Budapesten a nem tudom én a lakhatási menetbe, azért, hogy ez így nincs jól, az azt igazolja, hogy még a legrosszabb helyzetben lévő embernek is van valamilyen hatalma, hogyha ő szerveződik, kapcsolódik másokhoz, és szerintem ez is egy nagyon fontos tudás, amit így át kéne adni, és akkor kicsit így könnyebben megtörténne a változás a felnőttekben is.
Most gondolok bele, hogy én sem az egyetemi szakmai tantárgyakból tanultam meg tanárnak lenni. Rendkívül szerencsés ember vagyok. Az eddigi életem biztos, hogy több mint 100 tanára oktatója között volt legalább 4 vagy talán 5 olyan, aki mesterem volt. Egyetemen Péter Rózsa néni, akinek a viselkedéséből többet tanultam, mint akár az ő tantárgyából is, hogyan viselkedett egy-egy szituációban, hogyan viselkedett akkor, amikor látta, hogy valaki nem érti, amit ő mond, és így tovább. És tulajdonképpen